reggeli személy.
Magyari Péter kollégám, a Válasz Online munkatársa van itt. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Egyébként majdnem egy évvel ezelőtt voltál pont itt. Aztán még két nap hiányzik az egyéves évfordulóhoz, de ezt most megelőlegezzük. Magyarország világban betöltött helyéről szeretnék veled beszélni. Ugye részben az Európai Uniós elnökséggel, hát részben azért az amerikai fejleményekkel kapcsolatban. Ugye Magyarország átvette az Európai Unió tanácsának az elnökségét, most már kezdjük megtanulni, hogy ez körülbelül mit jelenthetne, és a magyar miniszterelnök akkor gyorsan végigjárta Kijev, Moszkva, Peking, Washington, és ennek különösen a Moszkva, de hát a pekingi elágazása is elég sok kritikát vont maga után, nagyjából kezdik így még jobban kijebb tolni, vagy próbálják kijebb tolni Orbánt az Európai Unió döntéshozó részéből, de ezek szerintem előrelátható dolgok voltak, tehát nem hiszem, hogy az Orbánt is akár meglepte volna, tehát feltételezem, hogy azért egy-két lépést ő is lát előre a saktáblán, valamiért azt mondta, hogy ez neki mégis megéri, vagy pont ezért éri meg?
Ez így van. Én is ezt feltételezem, hogy nem derült égből villámcsapásként érte, hogy egy csomó nyugati politikus elítélte ezeket az utakat. Alapvetően arról van szó, hogy ő kihasználta azt, hogy az EU soros elnökségét a magyar kormány vezeti, és így úgy tudott mindenféle külpolitikai találkozókat létrehozni, hogy őt úgy fogadhatták, mintha nem csak egy magyar miniszterelnök lenne, hanem az Európai Unió egyik vezető tisztségviselője. Miközben utóbbi minőségében nem lehetett volna ott, mert nem volt erre felhatalmazása a tanács többi tagjától. Ez a tanácsi elnökség, ez azért elsősorban egy technikai pozíció, nem arról szól, hogy az elnöklő ország határozza meg, hogy merre menjen tovább az EU, hanem ő vezeti azokat az üléseket, ahol ezek a döntések megszületnek. Tehát ilyen értelemben ő nem tudott a többi tagállam nevében, vagy EU-s intézmények nevében bármiről tárgyalni.
De arra adott egy alkalmat, hogy Putyin azt mondja, hogy az Európai Unió képviselőjével tárgyalok. Igen, valami ilyesmit mondott a sajtótájékoztatóján.
Így van, ami arra nagyon jó volt, hogy miatt az EU-s tagállamok tulajdonképpen összevesztenek egymással. Magyarország is számos kritikus tagállam megszólalt. Ugye megszólalt a szlovák kormányfő, aki viszont támogatta az Orbán útját. Tehát ez kívülről úgy nézhet ki, hogy mintha bedobtak volna egy követ az állóvízbe, és az látszik, hogy egy kritikus világpolitikai helyzetben, amikor háború van az Európai Unió szomszédságában, akkor az Európai Unió nem egy egységes világpolitikai tényező, hanem egy önmagával vitatkozó, bizonytalan valami. Erre mindenképpen jó volt ez a mondjuk így provokatív látogatás, illetve hát Orbán Viktornak a saját szempontjából biztos, hogy egy csomó oka volt arra, hogy ezt meghúzza, tehát ő nyilván úgy érezte, hogy itt több előny, mint hátrány származik ezekből az utakból.
Hát nyilván, de erről még talán beszéljünk, azért Magyarország és Szlovákia népessége együtt lehet az Unió 2,5%-a, mondjuk, mert Magyarországra azt mondják, hogy majdnem 2, Szlovákia kevesebb, akkor az egyik, lehet, hogy 3% felé is közelít, és mondjuk a nemzeti termékük lehet az EU 2%-a mondjuk. Tehát oké, hogy vita, és egyik tagállam jogilag olyan, mint a másik, de hát igazából most 2-3%.
Egyrészt igen. Másrészt itt nem csak arról van szó, hogy valójában hol van az erő az EU-n belül, hanem hogy ez hogy néz ki kívülről. Tehát az összes ilyen diplomáciai karcsörtetés, amit látunk azért a magyar miniszterelnöktől, az azért nagyon nagy részt politikai kommunikáció és PR, és nem maga a igazi nagy döntéshozás. És ebből a szempontból viszont kívülről akkor is az a lényeg, hogy az látszik, hogy ez egy egységes, erőt felmutatni képes hatalom az Európai Unió, vagy pedig egy saját identitásában is bizonytalan, önmagával vitatkozó, saját szerepén hangosan gondolkodó valami, mert ez azért meghatározza a pozícióját egy csomó más egyéb tárgyalásban, és hogy mennyire lehet őket komolyan venni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy valóban ezek kicsi országok, és gazdaságilag még kisebb a jelentőségük, mint népességben, ami szintén azért mutatja, hogy nem ez az erő központja. Tehát például az egészen kicsi Luxemburg befolyása, az valószínűleg még nagyobb, mint Szlovákiáé.
Biztos.
De közben azért az Európai Uniót úgy találták ki, hogy minden tagállamnak a fontos ügyekben, és ide tartoznak a külügyek, vétójoga van. És innentől kezdve egy kicsit olyan a helyzet, mint az Egyesült Államok szenátusában, ahol ugyanúgy két szenátora van a egész kicsi, nem egész egymilliós Észak-Dakotának, mint Kaliforniának. És innentől kezdve ez a kiegyenlítés, ez mégiscsak erőt jelent. Tehát mégiscsak egy Budapest és egy pozsonyi kormány összefogva világpolitikai jelentőségű döntéseket, mondjuk egy Oroszország ellen hozandó szankciót meg tud vétózni.
Ugye ez érdekes dolog, hogy mindez nagyon egy irányba mutat, tehát pontosan ilyen Oroszország érdekében folyó, időnként Oroszország és Kína mondjuk, de hát itt az orosz-ukrán háború miatt nyilván az orosz kapcsolatok fontosabbak. Tehát egy putyinista politika támogatása és az Európai Unió bomlasztása így nagyon egyszerűen, hát ez nem kell nagyon nagy szemlélőnek vagy szakértőnek lenni, hogy ezt lehessen látni.
Hát gyanús, és sokan értelmezik így, ahogy az új európai parlamenti frakciót is egy ilyen putyinista frakciónak, vagy orosz barát frakciónak könyvelik el sokan. És nagyon nehéz megfejteni, mert ebben a részében nem látunk igazán bele, hogy itt valóban annyi történik, hogy orosz érdekek mentén megjelenik úgymond egy trójai faló, vagy egy ügynök az Európai Unión belül a magyar kormányon keresztül. Vagy a magyar kormány így akar kizsarolni például befagyasztott pénzeket, amiből még mindig elég sok van magának, hogy mutatja, hogy én egyébként tudok az oroszok kedvére is játszani, hogyha olyan a hangulat. Vagy arról van szó, hogy a Trump szakértőkkel együttműködve van valami titokzatos mesterterv, amiben Orbán Viktor közvetítőként lép fel, és most előkészít valamit, amit majd jövő év januárjában látjuk, hogy pontosan mi. Nagyon sokféle megfejtés van, és sajnos nem látjuk azt, hogy mi lehet a valóság. Ugye ez Bíró Zoltán nyilatkozta azt a minap, hogy talán egyszer kiderül.
Vagy talán nem. Bár tudom, hogy nincs akkora jelentősége, de a trójai falu hasonlatot kicsit árnyalnám, ugyanis a trójai falunak az volt a nevezetessége, hogy nem lehetett tudni, hogy mi van belül. Tehát az egy falu volt, de hogy bent görögök rejtőznek, azt nem tudtuk. Én inkább a matrióska baba hasonlatot ajánlanám az orbáni politikára, hiszen kívülről is látszik, hogy egy orosz barát politika, és belül is az van benne. Egyébként néztem, ugye majd a lapszemlében is elhangzott, ugye a világ sajtóban is vannak találgatások erre. Ugye itt sok minden lehet, effektíve pénzzel megveszik a szereplőket, megzsarolják őket, vagy valamiféle politikai érdek, vagy vélt érdekegyesség is lehet, és a kettő kombinációját sem vetném el. És ugyan az egyik egy dél-tiroli újság, dél-tiroli, a két nyelven megjelenő dél-tiroli újság, a másik viszont a Foreign Policy, és mind a ketten azt fejtegetik, oda jutnak, hogy hát lehet, hogy az az orbáni logika, hogy azért támogatják azt, hogy Oroszország vigye el Fél-Kelet-Ukrajnát, mert akkor Magyarország azt mondta, hogy akkor a Kárpátalja meg a miénk. Én ezt sokok miatt elképesztően hagymázas gondolatnak tartom, már magát a felvetésnek is szinte képtelenségnek, de közben meg hát annyi minden történt itt az elmúlt években, amit én képtelenségnek tartottam, és tessék.
Már csak teoretikusan nem vetném el teljesen ezt az elméletet. Ugye lengyel lapok már többször megszellőztették ezt az elméletet korábban. Van egy olyan narratíva, ami biztos, hogy a egykori 2013-14-es lengyel külügyminisztériumból szivárgott ki, miszerint Putyin felajánlotta a konfliktus elején Ukrajna felosztását, még pedig úgy, hogy a keletet vinné ő, Lviv és környéke mehetne Lengyelországhoz.
Volt már ott, miért ne?
Románia is kapott volna egy darabot, és Magyarország is kapott volna egy darabot, ez szerint a elmélet vagy forgatókönyv szerint. Nyilván ellenőrizhetetlen, hogy egy ilyen felajánlás valóban megtörtént-e, és ha megtörtént, akkor ezt kivette komolyan. Szikorszky akkori, és egyébként jelenlegi lengyel külügyminiszter is ezt egyszer megerősítette, majd a nyilatkozatát visszavonta, miután Donald Tusk erre utasította. Nagyon nehéz ebbe belelátni, ez egy évek óta létező feltételezés, én nem teljesen vetném el. Tehát,
ahogy ilyen gondolat jár a fejükbe?
Igen, tehát amikor 2014-ben Orbán elmondta a tusványosi beszédet, ez volt a híres illiberális beszéd, amikor meghirdette azt a programot, hogy mi nem liberális demokráciát építünk. Akkor ennek az volt a vége, hogy a történelem mutathat olyan dolgokat, amire senki sem számít, és még visszatérhetünk a nagyok és erősek közé. Bármiről szólhatott, rá lehet fűzni egy akár országbővítő területvisszaszerző narratívát is. Tényleg nem akarok ebbe úgy belemenni, hogy erősíteni ezt a feltételezést, mert ez egy nagyon veszélyes
feltételezés. Magyarország vége körülbelül, bár tudom, hogy nem lehet látni. Mondok egy ellenérvet, hogy miért, fogalmam sincs meg ezeknek, minden vadság járhat a fejében, tényleg, de a hivatkozás az, hogy területeket vissza, ugye az, hogy egykor magyarországi volt mondjuk Kárpátalja, azért ez ma már kevés, még a trianoni revízió is úgy hangzott el, hogy de hát ott magyarok vannak többségben. És akkor ez volt mindig a duma, vagy tudom, a németek is azt mondták, hogy itt németek vannak többségben. Hogy a magyar kormány, ez a magyar kormány elég komolyan hozzájárult ahhoz, hogy ma már ne legyenek többségben, messze ne legyenek, talán a beregszászi járás kivételével a magyarok. Tehát kifejezetten olyan politikát tett például ezzel a kettős állampolgárság útlevélizével, meg hát a folyamatok amúgy is, hogy hát magyar úr már, magyarok már úgy igen megcsappant számban vannak. Most aztán ráadásul még a háború is ugye Kelet-Ukrajnából százezrek menekültek a békésebb Nyugat-Ukrajnába, tehát aztán végképp magyar többséget a legtöbb helyen már nem lehet fölmutatni.
Ez
a kisebbséget se könnyen.
Ez így van. Értelemben jelentősen változott a helyzet, akár a 2014-es állapothoz képest is. Az is világossá vált, hogy az Oroszországgal egy ilyen típusú együttműködés, mint Ukrajna felosztása, az teljesen elfogadhatatlan, akár Európában, akár Amerikában. Tehát biztos, hogy más a helyzet. Én inkább annyit mernék megkockáztatni, hogy 13-14-ben egy ilyen kiinduló pont, és egy ilyen elmélet mentén egy Oroszországgal jó viszonyra törekvő politikának az egyik oka akár lehetett ennek a reménye is.
Én azért is feltételezem, hogy azért ezek nagyon veszélyes és hagymázas álmok, ha egyáltalán vannak, mert hogy azért lehet, hogy a szlovák politika se lenne olyan nagyon nyugodt, hogyha újraindulnának ezek a szerb politika se, és aztán a román politikáról nem is beszélve. Tehát csak igen, ott meg lehetett csinálni, akkor itt miért nem lehetne? Tehát rögtön a magyar, de még Ausztria is mondhatja azt, hogy a Burgenland már nem kéne. Szóval, hogy rögtön a kis Antant minden körbezárná Magyarországot.
Egyrészt igen, másrészt ugye, és tényleg nem akarok ebbe nagyon elmélyedni, mintha ez biztos realitás lenne, de mondjuk azt feltételezzük, hogy a románok is megkapják a maguk részét, és még az a két kormány, aminek az Orbán féle vezetés elképesztő gesztusokat tesz.
A szerb.
És a szlovák.
Igen.
Tehát ez a két ország az, a Fico-féle vezetés és a Vucic-féle szerb vezetés, ami miközben egy mindenkivel kardoskodó, mármint Európában mindenkivel kardoskodó, provokatív, összeütközésre kész a magyar vezetés, ennek a két ország, Pozsonynak és Belgrádnak bármit megengedünk.
Igen. Ha visszatérhetünk az Európai Uniós kapcsolatokhoz, Persze itt a hírekben elhangzik, hogy az európai biztosokat nem engedik a miniszteri tanácsokra, a külügyminiszterek bojkotálják. Tehát jó, kínos dolgok ezek azok számára, különösen akik nagyon figyelik a híreket, meg a külügyi apparátus számára, de egyébként itt minket a Dobutcában ez mit izgasson, hogy a régi viccben van, szóval, hogy nem tök mindegy, hogy karaván halad tovább.
Dobutca életünk szempontjából tök mindegy. A magyar kormány érdekérvényesítő képessége szempontjából nem tök mindegy. Ezek az úgynevezett informális csúcsok, amikor idejönnek a miniszterek, idejönnek a biztosok, ezek nem arra szolgálnak, hogy előre haladjon az Európai Unió döntéshozatali folyamata. Azért is informális csúcsok, mert itt nem lehet olyan döntéseket hozni, aminek jogi következményei vannak, ezeket csak a brüsszeli tanácskozásokon lehet. Ezek részben csapatösszetartások, részben pedig arra jók, hogy a gyors döntéshozatal kényszere nélkül mindenféle háttéralkut lehessen kötni a jövőre vonatkozóan. Részben a személyek közötti bizalomépítés, hiszen ezek a miniszterek utána még akár évekig együtt dolgoznak ugyanezekben a tanácsi formációkban, nem beszélve a biztosokról. Vagy pedig arra jó, hogy akkor itt kitaláljanak olyan konstrukciókat, és most elméleti példát mondok, nem valóságosat, hogy Magyarország mondjuk Máltát támogatja egy tengerhalászati megállapodásban, mert nincs tengere, és egyébként nem érdekli, nincs tétje, szívesen. Cserébe majd Málta pedig a akácméz ügyében támogatja a magyar álláspontot, amiben ő nem érdekelt. És az ilyen típusú alkuk, azok nagyon sok segítséget jelentenek az érdekérvényesítéshez. Hosszú távú szövetségeket lehet így úgymond vásárolni. És ha ezekből az informális tanácskozásokból tulajdonképpen kizárják Magyarországot, vagy ezek a magyar elnökség alatt nem mehetnek tovább, az hosszú távú hátrányt jelent. Tehát az elnöklő ország az ugye a napirendet tudja az igazi tanácsüléseken befolyásolni. Most ez egy informális tanácson nem sikerül jól megbeszélni, hogyha én ezt előrehozom egy kicsit, 3 hónappal meggyorsítom ennek az aktának az elővételét, külön beszélek a svédekkel, hogy engedjék meg a fülolaj támogatási kvóta módosítását, mert itt alapvetően kereskedelmi gazdasági kérdésekről van szó, az Európai Unió azért alapvetően ilyen problémákat kezel. Tehát, hogyha ilyen mozgásra nincs lehetőség, akkor később nem lesz milyen szívességeket behajtani mód. Tehát ez a következő 2-3 évre rontja a magyar érdekérvényesítő képességet, és nem ebben a fél évben okoz majd igazán érezhető praktikus gondot.
Magyari Péter a vendégünk, a Válasz Online munkatársa. Nem lehet-e az, hogy nem érdekel minket az Európa, már hogy Orbánt nem érdekli az európai pénze, úgyse adják oda, Kínából majd jön elég pénz. Hát ráadásul ott valószínűleg az alkotmányos költségek elszámolása is egyszerű, magyarul lehet megvesztegetési pénzre is inkább számítani, talán, nem tudom. Másrészt meg hát nem tesznek fel ilyen buta kérdéseket, hogy bíróságok függetlensége, sajtószabadság, ilyen kérdések nem fognak elhangzani. Lehet, hogy sokba kerül egyébként az a befektetés, ami idejön, de nem, ott a 60 puszta nem lesz kisebb.
Ez biztos. Kínai beáramló működőtőkével, mondjuk így, meg a kínai hitelekkel az szokott lenni a probléma, vagy azt szokták a kritikusai felróni, hogy általában olyan dolgokra adnak pénzt a kínaiak, amit aztán ők is csinálhatnak meg. Tehát, hogy a Budapest-Belgrád vasútba be kellett vonni kínai építőipari céget. Olyan akkumulátor vagy autógyára adnak pénzt, ami kínai tulajdonban lesz, és a kínai termékek EU-s piacra jutását nagyban segíti. Tehát ilyen értelemben itt Peking dönti el, hogy mire menjen a pénz. A brüsszeli támogatásoknál viszont Budapest dönti el, hogy mire menjen a pénz. Az EU-s támogatásoknak általános kritikája szokott lenni az, hogy csak úgy puszira odaadják az EU-s pénzeket, amit aztán itthon szétlopnak, vagy nem hatékonyan költenek el, hogyha a finomabb kritikát ismételjük. De ez azért van, mert az egész rendszer így van kitálva az Európai Unióba, ott nemzeti felelősség az, hogy te támogatást hogyan költöd el. És ez ezért egy nagyon nagy különbség, és egy autonómia és egy szuverenitás különbség, még akkor is, hogyha időközben látva a lengyel és az előző lengyel és a mostani magyar kormány mozgását, az Európai Bizottság, meg a tanács mindenféle új büntetés, meg feltételeket, meg szankciós lábakat illesztett be ebbe az európai pénzköltésbe, tehát egy kicsit most már nehezebb, mint mondjuk 2020 előtt, de még mindig óriási különbség van a között, hogy egy kínai tőkebefektetés vagy hitel, ami Magyarországra érkezik, az mennyire dől el annak a célja Kínában, és az EU-s pénz célja mennyire dől el Brüsszelben.
Lehet, hogy itt a... Szóval, hogy Magyarországban most egy olyan politikai logika van, ami egész más, mint amire az Európai Unió épül, hogy mégis egy átlagos, mondjuk demokráciában élő politikusnak az eredményességgel is törődnie kell. Nyilván ott is van propaganda, meg próbálják befolyásolni az embereket, meg ami egyik embernek jó, az a másiknak nem feltétlenül, vagy egyik csoportnak jó, az a másik csoportnak nem jó, de mégis valamiféle hatékonyságot, vagy racionalitást, átláthatóságot ráadásul meg kell követelni, mert egy demokrácia az így működik, míg ha valahol a demokrácia megszűnik, vagy nagyon alaposan lecsökken, ott elvesznek ezek a szempontok. Hát most tehát összeomlik mondjuk az egészségügy, vagy az oktatás úgy funkcionál, ahogy már a pénz kevéssé hatékonyan költődik el, ettől még a népek ugyanúgy megválasztják. Ráadásul eltűnik a tényfeltárás, eltűnik a parlamenti kritika, a parlament maga is eltűnik, nem tudom, nem lett-e belőle Tibor Szókszus szálloda. Szóval, és egészen más logikával működik az Európai Unió, és nem tud egy ilyen fél, háromnegyed egész, tök mindegy diktatúrával mit kezdeni. De ez inkább egy kérdőmondat volt, persze.
Igen, ez valóban létezik, ugyanakkor, ha egy kicsit messziről nézzük, akkor azért mondjuk Bulgáriát és Finnországot összehasonlítva, és akkor hagyjuk ki, hogy mi történik Magyarországon, azért vannak nagy különbségek.
Vannak.
Intézményrendszerben, hatékonyságban, politikai kultúrában, az Európai Unión belül. És ezt viszonylag jól és nagyvonalon tudta kezelni az Európai Unió. Szinte mindig. Amivel problémája szokott lenni az Európai Uniós intézményeknek, az, hogyha a közös pénz, inkább, ha a közös pénz nagy része veszélybe kerül, azt ők beáraszták, hogy egy részét hülyességekre, magukra, csúnyán szóval lopásra költik el, tehát azért Olaszországban is történt olyan, hogy EU-s támogatásból vasúti simpáját építettek, elszámolták a pénzt oda-vissza, de csak egy irányba épült meg. Okay. Romániában is történt olyan, hogy óriási szemétfeldolgozó üzemeket építettek papíron, és gyakorlatilag egy kapavágás nem történt, és lerakták a szemetet a földre. Tehát mindenhonnan lehet extrém példákat hozni. Kérdés az, hogy ez mennyire rendszer szintű, és mennyire veszélyezteti azoknak az egyéb EU-s cégeknek az indulását, amelyek nem helyiek. Tehát, hogy nincs meg az a lehetőség, hogy német, francia, osztrák, holland cégek ugyanolyan eséllyel indulhassanak a közbeszerzésen, mint hogyha ez a nagyon irányított, bizonyos értelemben korrupt döntéshozatal nem lenne, illetve az igazságügy függetlensége az azért fontos ezeknek az országoknak, nem annyira azért, mert halálra aggódják magukat Stockholmban, hogy Szolnokon egy magyar polgár hogyan érvényesítheti a jogait. Az már érdekli őket, hogy egy itteni svéd cég egyenlő elbírálásban, pártatlan elbírálásban részesülhet-e a magyar bíróság előtt, hogyha mondjuk egy magyar kormányzati szervvel kell pereskednie. Hát ezért van ez a nagyon erős igazságügyi fókusza ezeknek a jogállamisági eljárásoknak, és nem véletlen, hogy azért a magyar kormány sok mindent nem teljesített, szuper mérföldkövek, így úgy nevezett feltételek elől, de azért az igazságügyi reformot azt megcsinálta tavaly.
Hát megcsinálta, az a kérdés, hogy az,
itt volt a legnagyobb nyomás.
Igen, csak hogy megcsinálta úgy, hogy ki lehet pipálni, vagy pedig azért, hát a, mondjuk a kúria felső vezetése, azok mind politikai kinevezettek, és egy csomó döntésnél látszik is, hogy politikai nyomás van benne. Ráadásul, ha az gyanított, hogy politikai kinevezettek, akkor még azt a döntés is, ami szakmai alapon is hasonló született volna egyébként, arra is azt fogják mondani, hogy ez egy politikai döntés, hiszen egy elfogult testület, hogy az Alkotmánybíróságtól is, hát mit várthatsz, hát fideszes mamelukok ülnek benne, csak szakmailag a nullához közelítő a többségük, lojalitásban viszont a 100%-ot éri el a többségük, de lehet, hogy mind.
Így van, akkor úgy pontosabb fogalmazni, hogy minimum programot azt sikerült elfogadtatni. Szóval nem vette, hogy ha valami engedményt azért tettek, azt ezen a vonalon tettek, mert innen jött a legnagyobb nyomás. És még egy dolog zavarja most már az európai politikusok nagy részét, és ez az orosz barátság. Tehát a közös külpolitikának az ilyen szintű trollkodása, mert ez az egész szervezet komolyan vehetőségét rontja. Az se véletlen, hogy azért az igazán komoly EU-s jogállamisági szankciós politikát az 2022 őszétől kezdve kezdték bevetni Magyarország ellen. Nyilván 10-es évek elejétől fokozatosan épült fel a retorika, meg vetettek be újabb és újabb szabályokat, vagy vettek elő régi szabályokat, és értelmezték őket sokkal szigorúbban, mint valaha, de azért tényleges pénzbüntetés, azaz forrásvesztés, az csak a 22 őszi intézkedések nyomán történt. Tehát itt biztos, hogy van egy összefüggés az orosz barát Orbáni politika és az EU-s intézmények szigora között.
Magyari Péter, a Válasz Online munkatársa vendégünk. Szerintem egy pillanat, ezt válasszuk ketté, ugye a gazdaságban hogy működik a dolog, és milyen lehetőségek vannak, és ez az orosz barát politika, amiről mert persze ejtettünk szót, hogy hát nyilván végtelen számú szóbeszéd, hír, nem tudom, micsoda terjed, hogy mit művelnek egyes külföldi cégekkel, hogyan szereznek meg felépült vállalatokat, hogy a Magyar Bálinték maffia állam könyvsorozata óta ebben mondjuk már olyan nagy titkok nincsenek. De hát most legutóbb itt volt mondjuk a Spárnak a története. Ugye egyrészt látszik, hogy milyen irányzott különadókkal próbálják kinyírni azokat a típusú vállalatokat, akik megszerenzendőnek gondolnak, és rögtön nem adnak oda, de hát a többség kussolt, meg akit kivásároltak viszonylag jó áron. Jó, vigyétek. Ugye nem is tudom, hogy volt a Spáron kívül olyan számottevő cég, amik ilyen komolyan felszólalt, és nem engedett a zsarolásnak.
Ez a Sodexo egy évekkel ezelőtt.
Igen, és talán nyert is nagy pert.
Európai Bíróságon pert nyertek, amiből következően itt van is, és több milliárd forint, tehát 20 milliárd forinttal szálltak ki a végén pluszban.
Igen.
Hát persze, erre nagyon figyelnek a külföldi tagállamok, és sokszor EU-s intézményeken keresztül raknak nyomást a magyar kormányra. Ugyanakkor, ha megnézzük a magyar kormány valós mozgását, akkor viszonylag kevés esetben szivatnak nagy külföldi cégeket. Tehát az a nyomás, ami mondjuk egy magyar vállalkozón van, hogy adott esetben adjon üzletrészt, ahhoz, hogy mindenféle pályázaton indulhasson, ahhoz mit kell visszaadni. A tapasztalataim vagy a üzleti körökkel beszélgetéseim alapján sokkal durvább, mint amit a külföldieken van. Ott van egy-két iparág, ahol megpróbálták felvásárolni az üzletrészeket. Ezt vagy nagyon bőségesen kifizették, ez volt a gázszektor az E.ON esetében, a média, csomó német érdekeltséget iszonyú pénzért, nem piaci áron kivásároltak. Bankszektorban is történtek ilyen kivásárlások.
Telekommunikáció, energetika. Igen.
Abszolút, igen. Van, ahol ezt megtámogatják jogi próbálkozásokkal, ilyen volt a Sodexos példánál, a utalványrendszernél, vagy most a cementiparral voltak próbálkozások, amik egyelőre nem vezettek sikerhez. Azért ezeknek a nagy cégeknek elég nagy lobby erejük van. Egy magyar vállalkozó még akkor is, hogyha magyar szinten nagyvállalkozónak számít, szerintem sokkal kiszolgáltatottabb, mint ezek a külföldiek.
Nyilván az Audival nem lehet ugyanazt csinálni, mint amit a, nem tudom én, melyik céggel, magyar céggel, ott más módszerekkel kell operálni, mert hiszen azt látjuk, hogy ezeket a nagy cégeket meg baromi pénzekért próbálják ide csábítani egy csomószor, tehát 100 milliárdok mennek arra, ez nem tudom, hogy baj, nem baj, vagy lehet, de hát, hogy ott az eleinte irgalmatlan pénzeket tesznek be, igaz, hogy az enyémet meg a tiédet, de minden lehet, hogy így működik a világ, persze.
Azt lenne jó látni, hogy milyen számítások alapozzák meg azt, hogy melyik külföldi befektető kap támogatást. Itt azt szokták számolni, hogy körülbelül hány évnyi fizetés, amit az érkező cég kifizet, az, amit megkap állami támogatásba. Ez egy nagyon régi, még a bőven a mostani Orbán kormány előtti kormányzati logika volt, hogy hogyha a dolgozó közbérének három évnél magasabb részét adjuk támogatásnak, akkor az már túlzás. Volt egy ilyen logika a baloldali kormányok idején. Most azt hallom ilyen közgazdászoktól, hogy ez bőven felment 5, 6, 7, 8, akár 10 évre is bizonyos beruházások esetén, és ott már nagyon nehéz megindokolni, hogy ez tényleg megéri, mert olyan adóbevételeket fizetünk ki előre, aminek nyomán az egész nemzetgazdasági haszna nehezen értelmezhető, de nyilván lehetnek más szempontok is. Az lenne jó, hogyha ezek átláthatóbbak lennének. Jobban értenénk, hogy miért kap X külföldi vállalkozás Y állami támogatást.
Hát egy csomó oka lehet, hogy akkor GDP akkor nő, ha van termelés, és az, hogy az adósság nő a másik oldalon, az meg egy másik rovatban van elkönyvelve. Tehát kezdve itt odáig, hogy nagy legyen a foglalkoztatottság, mindegy milyen áron, mert ki lehetne persze ezt a pénzt így 3 vagy 5 évig vagy 8 évig osztani az embereknek, de mégiscsak egészen odáig, hogy hát mindennek van 10%-a. Tehát itt jön egy nagy beruházás. Ugye pont az Audi földek kapcsán azért elég sok kétely merült fel, hogy de hát korábban, ugye az most már jó sok éve volt, de hát a Siemens ugye iszonyatos korrupciós ügyekbe került, ez talán még nem a Fidesz kormány idején volt, tehát régebben volt, csak hogy tehát ezekkel a nagy cégekkel sem példanélküli, nem akarok senkit természetesen meggyanúsítani, hogy lehessen üzletelni, és nyilván ennek azért ravasszabb módja is vannak, mint hogy egy táskába odaadnak egy pénzt, egy pénzes zsákot. Tehát betett Magyarország 5 évnyi fizetés, tehát ki tudja, hogy hány igazgatósági tagság lesz ebből ez az.
Tanácsadói szerződések. Ja, ezt a jogi irodát használd.
Igen, tehát hogy van ennek. Miközben hát lehet, hogy van ilyen, ugye egy időben, nem tudom, hogy ez most hogy van, de egy elég éles verseny volt Szlovákia és Magyarország között, hogy egy-egy nagy autógyár hova hozza a gyártását. És ott az a GDP-be komoly mérhető különbség volt, hogy most a szlovákok tudták valahogy oda vonzani azt a épülőgyárat, vagy éppen Magyarország is, miközben földrajzilag azért ez mégis majdnem ugyanaz az egység.
Igen, és ebben a tekintetben nagyon kemény lobby munkát végez a magyar kormány. De hallottam olyan történeteket, hogy a Távol-Keletről egy bicikligyár nagy tulajdonosa érkezett megnézni a környéket, és Lengyelországtól Szlovákián át Romániáig és Magyarországon körbenézett számos helyen. Magyarországon összesen 2 napot töltött, és akkor a külügyből ezt vagy megtudták, felhívták, és mondták neki, hogy a Szijjártó mindenképpen találkozni akar vele. Nagyon meg volt hatva az üzletember, mert ilyen magas kormányzati szinten sehonnan nem keresték a többi országból. De kiderült, hogy a Szijjártó pont ez alatt a 2 nap alatt már a világ másik végén futkározik. Úgyhogy megtörtént az, hogy aznap, amikor a üzletember továbbment volna Budapestről délután 10 órakor, aznapra viradó hajnali 2-re érkezett meg a Szijjártó Budapestre, fogta magát és odament, ahol az ember lakott abba a szállodába, reggel 7-re, hogy vele reggelizzen, és akkor így engedte ki az országba. És én most tényleg nem a Ez okay, akarom mondani,
de
hogy
nincs
micsoda,
kemény csávó.
Micsoda, igen, igen, tényleg a nemzethőse. Nyilván ez alapvető feladat, hogy csinálja az üzletet Magyarország számára.
Meg de sokat azt... elárul egy, rend, egy rendszer működésre, semmit nem bízunk másra, mindent magunk akarunk, de nem akarok kötözködni.
Így van, persze, erről is szól az egész. Arról is szól, hogy, hogy milyen elképesztő energiákat azért képes megmozgatni a rendszer, hogy ide hozzon gyárakat. Hogy aztán jól döntik el, hogy milyen gyárakat hoznak-e. És ez az egész koncepció, ez megalapozott-e, és hosszú távon a magyar gazdaság fejlődését szolgálja, vagy pedig valamilyen zsákutcába vezeti, az egy másik kérdés, de hogy igyekezett, az bőven van, és azért nem véletlen, hogy ennyi távol-keleti akkumulátorgyár, meg autógyár érkezik mostanában, azon tényleg van meló.
Biztos, hogy van meló, meg az is benne van, hogy hol lehet azt a környezetszennyező, kevés hozzáadott értékkel működő céget működtetni az Európai Unióban, tehát be kell lépni az Európai Unióba a vámszabályok, miatt, és hát nyilván egy csomó országban azt mondják, nem biztos, hogy a kormányok, lehet, hogy a népek, hogy nekünk ezt köszönjük, nem kell, mert olyan veszélyekkel jár, nem lesz ivóvízünk, koszos lesz, izé lesz, tudjuk ezeket, ezért vigyék innen, akkor oda visszük, ahol azt mondják, hogy mindegy milyen, tegyétek csak le, pénz legyen benne.
Ez igen, ez egyrészt feltételezhető, másrészt amiről beszéltünk, a nagyfokú állami támogatások rendszere, harmadrészt pedig egy politikai szövetség ígérete is, tehát Magyarország próbálja úgy tompítani a Kínával szembeni Európai Uniós gazdasági korlátozásokat, retorziókat, amennyire csak lehet. És közben lehetőséget biztosít arra, hogy a kínai termékek bejussanak az EU piacára attól, hogy itt gyártják őket. Tehát itt volt egy, vagy van egy nagy verseny. Az Európai Unió az megpróbálja büntetővámokkal sújtani a kínai elektromos autókat, mert teljesen szétveri a saját autógyári lehetőségeit, azzal, hogy sokkal olcsóbbak.
Igen, amit úgy tehetnek meg, hogy nagy állami pénz is, már kínai állami pénz is, vagy támogatás van benne, tehát
így van,
verseny,
így van.
Nem versenyfeltételekkel jönnek ide.
Így van, erre hivatkozva most július 4-e óta elég komoly vámokat vetettek ki, és mindegyik automárkára az szerint, hogy azon mennyi kínai állami támogatás van, tehát ez 10-valahány és 30-valahány százalék között mozog ez a vámtétel. És viszont azzal, hogyha mondjuk a BYD idehozza Szegedre az autógyárát, az már vámmentesen kerül be az EU piacára. Tehát aki előbb megteremti a lehetőséget a kínai termékek vámmentes becsempészére vagy bevívésére az EU-ba, az biztos, hogy nagy helyzeti előnnyel indul. Tehát ilyen értelme ez egy racionális verseny volt.
Főleg, ha el lehet adni utána, mert most kiderült, hogy nem biztos, hogy el lehet adni.
Na igen. És akkor innentől kezdve jön az, hogy jó lóra teszünk-e ebben igen. a versenyben.
Jó, hosszabb távon biztos, vagy nem biztos semmi, de hosszabb távon azért nagy valószínűséggel látom, hogy Nagy Márton is azt mondta, hogy minden üzletágban vannak meg ingások. Most azt hiszem, ami 30-valahány százalékkal ingott meg például az autóakkugyártás Magyarországon a legutóbbi egy hónapban talán.
Igen, igen, kipörgött a csomó EU-s országban az állami támogatás az elektromos autókra, ettől sokkal drágábbak lettek, és ettől sokkal kevesebben veszik, mint eddig.
Hát igen, viszont a gyár meg nem ennyire feltétlenül, a gyártás ennyire rugalmas. A másik, amiről már beszéltünk, ugye ez a nagyon, nem is tudom milyen, nem Európai Unió konform magyar-orosz politikai kapcsolat. Egy aspektusáról már beszéltünk itt a beszélgetésünk elején is. Hát szóval sok furcsaság van benne. Most, hogy erkölcsiség van-e a politikában, vagy kell, hogy legyen, ezt föl sem merem vetni. Bár szerintem kellene, hogy legyen. Meg van, ahol azért sok helyen van benne, nem csak a nyers számítás, de itt azért a nyers számítást is nehéz feltételül minden pontján látni.
Igen. Ez is. Hajlamos a magyar kormány azzal indokolni ezt az orosz barát politikáját, hogy a energia az Oroszországból jön, és másképp nem lehet. Ez azért mindenképpen nagyon-nagyon túlzó állítás. Tehát földgázt azt nagyon jelentős mértékben Oroszországból vásárol Magyarország, de azért nem csak onnan, lehet máshonnan is, látszanak a különböző számítások, hogy ezt meg lehet oldani, ki lehet mozogni. Itt leginkább egyébként Ausztria és Szlovákia még az, amelyik nagyon nagy tételben saját maga méretéhez képest nagy tételben sok orosz gázt vásárol az Európai Unióban. És itt méltányolták is egyébként a EU-s döntéshozók, hogy ezt nem szankcionálták soha. A másik az olaj, amiben egészen sajátos a MOL helyzete. A MOL az utolsó és már a lényegében az egyetlen komoly vásárlója az orosz vezetékes olajnak. Ezt is elég jól tolerálja az európai intézményrendszer. És itt azért hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy itt van egy olyan szempont is, hogy az orosz finomított olaj egy részét dízel formájában a MOL eladja Ukrajnában. Tehát erről kevés szó esik.
Tehát az orosz olajat Magyarországon dízellé alakítják és eladják Ukrajnának?
Részben Pozsonyban finomítják, igen. És visszaviszik Ukrajnába. Aha. Ez erről az üzletről...
Persze az oroszok is tudják nyilván.
Igen. Igen, igen. Erről írtam azt egyszer az egyik cikkemben, hogy ebben a háborúban az életnél csak a pénz drágább.
Igen. Az váltában is szokás, azt hiszem.
Szóval vannak ilyen helyzetek, ahogy most is van egy olyan helyzet, hogy lejár december 31-én az orosz-ukrán gáztranzit szerződés. E szerződés alapján Magyarország már nem vesz orosz gáz, de ami Szlovákiába és Szlovákián keresztül Ausztriába megy gáz, az Ukrajnán keresztül megy most is.
Hát hiszen átugrani nem tudja.
Igen, most ez a szerződés le fog járni, és ott azért már egészen előre haladott tárgyalások vannak arról, hogy egy szlovák vagy egy osztrák cég megveszi az orosz-ukrán határ orosz oldalán a gázt, és az kibéreli az ukrán vezetéket, és azon át ugyanúgy folytatódhat a sztori. Tehát miközben itt is megmutatják, hogy nem működik együtt a két ország, tovább energiakereskedelemben minden jel szerint együtt fog működni továbbra is energiakereskedelemben. Tehát ezek elképesztő dolgok szerintem, és nagyon árnyalják és mutatják, hogy mennyire elképesztően bonyolult a világ.
Az nem baj, illetve baj nem baj bonyolult, de az nem baj, hogyha sokféleképpen kapcsolódnak gazdaságilag egymáshoz az országok. Hát ez volt az Európai Unió egyik gondolata is, hogyha gazdaságilag annyira összekötődnek az országok, akkor nem fognak háborúzni. És az Európai Uniós országok, tehát egy német-francia háború ma már, ugye, pedig hát az Európai Unió elődjeit azért kellett alakítani, hogy ne legyen még egy olyan. Tehát a maga ez a gondolat, hogy gazdaságilag fonódjanak össze, jó, és hogy az Oroszország bevonása is az európai gazdaságban nem csak a gazdasági szükségszerűség volt, hanem az a politikai gondolat, hogy akkor talán pacifikálni lehet. Hát ott se számoltak azzal, hogy egy diktatúra vagy egy fél diktatúra másképp működik.
Így van, így van. Volt nyugodtan ez a népszerű elmélet a 90-es években, talán még a 2000-es évek elején is, hogyha gazdaságilag összefonódunk olyan országokkal, mint Oroszország vagy Kína, akkor előbb-utóbb a beömlő pénz megteremti a középosztályt, a középosztály kikényszeríti a polgári demokráciát, normális kapitalizmus nem létezhet stabil jogállamiság nélkül, független igazságszolgáltatás nélkül, tehát minél jobban kereskedünk velük, annál inkább hozzánk hasonló politikai rendszer alakul ki. Most ez sem Oroszország, sem Kína esetén nem történt meg. Mind a két esetben a pénzt a totális hatalom megerősítésére használták, és sokkal kisebb léptékben, meg sokkal kisebb brutalitással, de azért ez történt Magyarországon is. Tehát a 2010 óta felépülő magyar politikai rendszer, az nagyon sokat köszönhet az EU-s transfereknek, annak a rengeteg pénznek, ami a tagságból köszönhetően beérkezett.
Most a szónak nem is semmiképpen nem a büntető jogi értelmében, de ezzel lehetett megvesztegetni a közönség egy részét. Hogy milyen szép az, hogy ebben a faluban kicsinosítjuk a főteret, hát térkövezünk, vált kivágunk, mindegy, templom rekonstrukció, mit én, mi olyan dolgok, amik persze miért ne, de hát ezeket csak Európai Uniós pénzből lehetett finanszírozni, az más kérdés, hogy megvan az a hibája a templom rekonstrukciónak is, meg a falu központ szép megcsinálásának is, hogy nem termel később pénzt, tehát mindig újabb és újabb pénzeket visz, miközben ezeket lehetett volna talán okosabban olyasmik befektetni, amik később dim-dim-dim pergetik a gazdaságot. Igaz, hogy valakinek kőbányája van, akkor mindent lebetonozondónak lát.
Másrészt pedig ezzel a pénzzel sikerült új gazdasági elitet teremteni.
Bizony.
Ami egyrészt kiszorította a régi gazdasági elitet, és a gazdasági elitnek mindig van politikai érdekérvényesítő képessége. Hogyha csak a tőlem függő, az EU-s pénzek szétosztásától függő tagokból áll ez az elit, akkor nem veszélyes rám nézve. Harmadrészt pedig ugyanez az elit azzal, hogy feltőkésítették, képes volt felvásárolni egy csomó mindent, ami politikailag hasznos, például a sajtót, aztán odaajándékozni az félállami alapítványnak.
Igen. Megfinanszírozni egy csomó dolgot, meg ugye a hirdetési piacot ugyan átalakítani, tehát ennek aztán rengeteg járulékos haszna volt, és hát végül is úgy látszik, hogy ezzel az Európai Unió nem tud, ezek is mind összefüggnek, nem tud, nem akar, nem tud, mit kell. Most tehát beszéltünk erről, hogy lehet, hogy most morgás van, hogy mint aktuális uniós elnökség, és nem jön ide, meg nem, de hát kész.
Egyszer beszéltem egy bizottsági magyar kormány úgy nevezni, hogy bürokratával, de egy viszonylag magasrangú bizottsági emberrel, aki azt mondta, hogy amíg a Jean-Claude Junckert gyalázó plakátok nem jelentek meg Budapest utcáin, addig egyáltalán senki nem foglalkozott azzal, hogy itt az Orbáni hatalom politika mit épít. Az Európai Parlamentben volt néhány képviselő, aki hangosan aggódott, főleg a zöldek, meg néhány szociáldemokrata, akit a kinti magyar politikusok kapacitáltak, hogy itt tényleg durva a helyzet, és csinálni kéne valamit, de egészen a plakátok megjelenéséig azt mondta, hogy senki nem vette komolyan a magyar problémát.
Az a baj, hogy a magyarok egy jelentős része se vette komolyan a problémát. Tehát sok mindenről nem beszéltünk, amerikai választásokról, vagy arról se, hogy azért ér el az Orbán rendszer is külpolitikai sikereket, mert az, hogy frakciót tudnak itt a szélsőjobb pártok alapítani az Európai Unióban olyat, amilyet, de azért nem igaz, hogy egy teljes kudarcos politika lenne ez. Nem? Tehát, hogy vannak ilyen maga szempontjából jobb pillanatai.
Igen, igen.
Ami az európai demokrácia szempontjából persze rosszabb pillanatok, de hát hagyjunk másoknak is megbeszélni valót. Köszönöm szépen Magyari Péter kollégámnak, a Válasz Online külpolitikai újságírójának, hogy ezen a meleg napon már okos dolgokat mondott itt nekünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Balogh Kármen, Kemény Dániel volt itt velem a stúdióban, és a szerkesztő Bencsik Gyula volt. Dési Jánost hallották. A viszonthallásra.